Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runners World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken. Edző és tanítvány, férj és feleség, Földing Otto és Földingné Nagy Judit, vagy ahogy külföldön mondták, Nagy Judy, avagy Judy Nagy. Két gyermek, egy lány és egy fiú, köztük közel 20 év aktív versenysport, a 800 métertől a 100 kilométerig. Judit minden kontinensen tudott versenyezni és minden világversenytípusban, EB-ken, VB-ken és olimpiákon. A szintén zenész, azaz atléta Otto az edzések nagy részét együtt végezte Judittal, miközben napközben gimnáziumban tanított és tanít a mai napig is. Matek, tesi, ugye ti is szerettétek ezt a kombót. De a fiatalokat a példa neveli remélhetőleg, és Otto, valamint Judit elég sok példát mutatott. A magas szőke nem épp felemás cipőben 1996. szeptember 28-án állította fel a női maratoni magyar csúcsot Berlinben, 2 óra 28.50-nel, méghozzá negatív splittel a félidőben, 1:14.37-es félmaratonnal. A neten elérhető a berlini felkészülés edzésnaplója Földing Otto diplomadolgozatában a gyorsport.hu oldalon. Tényleg nagyon tanulságos, nézzétek meg, például az előbb említett és 25 éve fennálló női maratoni magyar csúcsot Judit heti 133 futott kilométerrel csinálta meg. Judit sok rangos város maratonon futott, a Párizs maratonon például 9-szer, és ott bizony állt a legfelső és a harmadik dobogón is. 11 Budapest maraton futott, ebből 7-et nyert meg, ezek mind OB-k voltak, és más távokkal együtt összesen 14-szeres magyar bajnok. Maratoni EB-n 5., VB-n 15., olimpián 17. lett. Lehet, hogy ez nem tűnik nagy számnak, de Judit például Sydney-ben élete második legjobb eredményét futott a maratonon, és a mezőny erősségét jelzi, hogy bár Judit a 32. legjobb idővel nevezett, de 2 óra 30.50-nel finiselt a 17. helyen. Judit profi pályafutása alatt volt 33 perces 10.000 métere, 1 óra 11-es félmaratonja, 17 kilométeres egyórás futása is. Ez azóta is egy fennálló magyar csúcs, kedves kihíváskereső sportársak. Pályafutása vége felé poénból mondhatni, az ultratávokra is ráváltott. 2012-ben, 45 évesen, 7 óra 43-at futott 100 kilométeren, és ezzel EB bronzérmes és VB 6. lett. Mindezen sikerekhez két dolog segítette hozzá. A már fent említett középiskolai tanár, egyben szerető férj és edző, és az a nagyon egyszerű metódus, amit úgy hívunk, tisztességes felkészülés és az ebben való megnyugvás. A házaspár a mai napig fut kedvtelésből. No meg Judit jó évtizede vezeti a győri Spuri futóboltot. Azért az menő, hogy Pesten Szűcs Csaba, tehát a férfi, Győrben pedig Földingné Nagy Judit, a női maratoni magyar csúcstartó ajánl neked személyesen futócsukát.
amikor egy éve jártunk, akkor már volt egy hónapos gyerekünk.
És azt szerintem a mai emberek számára egy csoda, hogy a Jutka az első 25 maratonját, azt egy korty víz nélkül futotta.
4 versenybe gondolkodtunk egy évbe, tehát akkor ezzel el is ment a lehetőség. Tehát nem is volt arra lehetőség, meg nem is gondolkodott az ember másban, hanem az, hogy a maratoni távot minél jobb időre teljesíteni, erre felkészülni, esetleg mellette még 10 000 a pályán, vagy mezei.
35 éve futunk együtt, tehát ha nem voltunk sérültek, akkor biztos, hogy egy héten 5-6-szor együtt futottunk. Igen. És ez azóta is így működik. Azok a házaspárok, akik nem együtt csinálnak valamit, nem egy adott dologért küzdenek, vagy nem egyforma a hobbiuk, meg a szabadidejük, ott azért sokkal nehezebb azt a kapcsolatot olyan szinten tartani, mint amilyen szinten a miénk volt.
Nem lehet elengedni. Tudjuk, hogy mi nyaralni sem voltunk, soha nem voltunk úgy sehol, ami kimondottan a pihenésről, vagy arról az elengedésről szól.
Igazából nem látnak bele, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki 2 óra 10 percet fusson maratonon, vagy mondjuk a magyar csúcs, amit a Szűcs Csabi tart, ugye 2 óra 12, az ő számukra nem sok mindent mond. A mi számunkra, meg akár a mai ultrafutók számára is, hogyha tudják, meg megnézik azt, hogy mit futott ezért a Szűcs Csabi, akkor rájönnek arra, hogy egy maratonfutó évek során, hetente lényegesen többet fut, mint ők.
Amikor 40 éves voltam, akkor pedig jött egy ilyen kiégés szindrómának, mondta az orvosunk, hogy valószínű az lehet, egy ilyen mélypont, és ő javasolta, hogy egy fél évet mindenképpen hagyja ki, ne sportoljék, és akkor döntöttük el, hogy úristen, hány éves vagyok, úristen, még lehetne gyermekünk, és én azt gondoltam, hogy egy 20 év sport után, 20 év élsport után, 63 maraton után lehet, hogy nem is fogok tudni teherbe esni.
Szóval ilyen, vidd le a hangsúlyt,
levittem. Hogy... Többször leültem, hogy én nem futok tovább, de aztán sikerült 3 órán belül beérni így is. És az oxigén sátorban megkérdeztem, hogy a cicizhet a kisfiam, és akkor ott is ott volt velem, úgyhogy.
Amatőrként 47 évesen futott 7 óra 42 percet. Ha a Jutka akkor futott volna 100 kilométert, amikor maratonon is a legjobb volt, meg fiatalabban, és én azt mondom, hogy a 6 óra 40 perc körül tudott volna futni. Nagyon nehéz lesz majd megélni azt, hogy hiába edz ugyanannyit, még többet, meg jobban, az eredmények már lefele fognak menni. Egyszerűen csak abból adódóan, hogy hány éve fut valaki. És
igen, inkább az évek, szóval nem is az, hogy hány éves, hanem hogy mikor kezd, vagy hogy mennyit futott.
Talán már rájöttetek, kedves hallgatók, hogy az egész podcast célja, hogy időbeni és szakák szerinti átfedésekkel ugyan, de a futó történelem cserepeit valahogy egy mozaikká ragasszam össze. Hézagosan, töredékesen, de mégiscsak megőrizve. Nem csak a jelenkort rögzítik az adások, nem csak a kortárs és eljövendő futó tettek és személyek vannak a fókuszban, hanem az oral history révén a múltba is bekötik a hallgatót. Szóval, ha tetszik a felfogás és tartalom, akkor átadom a szót Juditnak.
Minden perc értékes, amit a futással tölthetünk, amit a családunkkal tölthetünk, és ez a szlogenje a Magyar Hospice Alapítványnak is. Ezért, ha tehetitek, támogassátok a hospiceház.hu címen.
Az első részben szó lesz többek közt Földingék megismerkedéséről, a futó kezdetekről, a szülést teljesítményre gyakorolt hatásáról, frissítésről, magaslatról, az ultrába fogásról, az első maratontól a profi maratonista szemléletig vezető rögös útról, és arról, hogy egyszer jobb az ellenfeleket figyelni, másszor pedig az idő eredményre rámenni. Jöjjön az a hölgy, akivel annak idején még Dávid Ibolya igazságügyminisztert is összekeverték a fiszimiskája miatt, aki Paula Radcliffe világcsúcstartó maratonistával és az olimpiai bajnok Szabó Gabriellával edzőtáborozott, és férje, akinek a vezeték nevét 5 kontinensen zengték a versenyek speakerei. A büntetőkörben a magyar atlétika történet megkerülhetetlen és nagyon rokon szenves alakjai, Földingné Nagy Judit és Földing Otto. Első rész.
Nyilvánvalóan egy fontos állomása a futó életének az első találkozás a sporttal, a futással, akár a sportpályával nálad ilyen klasszikus futó emberhez illő módon történt, hogy mondjuk a, nem tudom, a testnevelés tanár meglátta
benne a tehetséget. Igen, teljesen így, ahogy mondod, testnevelő tanárom indított atlétikát az iskolában.
Bocsánat, egyből meg is kell szakítanom, mert ez az unalmas verzió. Az ennél sokkal érdekesebb verzió az az, hogy elküldte az anyukája sóért a boltba, de ott nem volt, és átszaladt a 10 kilométerre alébb lévő másik faluba.
Ezt úgy hallottam vissza legendaként, hogy én így lettem sportoló, hogy valahol elszalasztottak boltba, és úgy futottam, de nem.
Nincs más tanul, aki ezt megerősítse, vagy cápolja, ez is egy jó verzió.
Igen, testnevelőm, és ő irányított utána, ez általános iskola hetedikbe volt, akkor kezdtünk el versenyezni, pályaversenyek, ugye több próba, de mindig, amikor a futásra került a sor, az volt az, amit éreztem, hogy na ez megy jobban nekem, mint a gátazás, a magasugrás, a dobások.
Ez ilyen keresgélés volt? Tehát olyan, hogy a gyerekek azt látják, hogy atletikus alkat, és elküldik az atlétika felé, vagy a testnevelő tanárnak kell produkálni a X számú gyereket, hogy te mennyire, nem tudom, birkózzonak, te mennyire...
Nem. A testnevelő tanár, ő is atléta volt valamikor, és így indított, akkor a Győri Dózsának voltunk, ilyen nevelő kis iskolája. És ügyes gyerekeket kiválasztott, tartott heti két atlétika órát, és Minfőcsönök az így Győrnek a kerülete, de egy falusias jellegű hely, és egy emelkedőn itt, most mi közel lakunk, mert mi Győrű barátó lakunk, az itt van közel, ma is átfutottunk oda Csanakra, és van egy Rákóczi kő nevű hely, tehát egy dombra futottunk fel mindig, ami akkor meg se kottyant, most mondjuk a mai napon ott azért egy emelkedőn kell felfutni. Na szóval ilyen helyen meg ott a kis atlétika pályán, és igazából az általános iskolában nem volt még tornatermünk sem. Egy ilyen zsibongó volt, meg kinn a szabadban volt egy ilyen kis kézilabdapálya, meg szóval ott csináltunk
mindent. Zsibongó, ez nagyon jó szó, nagyon rég használtam és hallottam.
Melyik?
A zsibongó, a mai fiatalok...
Zsibongó, igen. Zsibongóból indultunk, és utána ő terelt a testi tagozatos gimnázium felé, Győrbe a Bercsényibe, ott pedig már a Győri Dózsába Holosi Lacihoz jártam edzésre, és egy nagyon jó kis csapatunk volt ott is, mind a mai napig tartó barátságokkal, és ott 5 évig voltam a Dózsába, a Laci bácsinál, és itt maradtunk, általában aki sportolt, akkor itt maradt Győrbe valamelyik főiskolán, én a tanítóképzőbe jártam, ott is olyan osztálytársaim voltak, akik atléták, a Csehi Andi volt gátfutó, a Rácz Kati, aki 800-as, 1005-ös, a Bajer Tibi, aki univerziádé győztes lett később maratonfutó, tehát egy nagyon jó kis csoporttársaság volt ott is, és akkor egy rövid időre engem a barátnőm, a Rácz Kati átcsábított az Etóba, hogy ott többen vagyunk lányok, akivel lehetne edzeni, és velük edzettem a Rábertóba, Csoma Ferinél. És utána volt, hogy megszűnt a Rábaetó egy fél év múlva, és ők felmentek Budapestre, úgy volt, hogy én is megyek utánuk, vagy velük, de közben mi megismerkedtünk Ottival, itt már a képbe jön Otti, egy főiskolás versenyen, és nagyon hamar szerelem lett, és nekünk nagyon hamar lett egy kislányunk, a Réka.
És akkor most tegyél egy pontot, meg vegyél egy levegőt, és akkor én is annyit szeretnék hozzátenni, hogy az élet produkál nagyon sokszor nagyon-nagyon érdekes és nagyon komoly véletlenekkel tarkított történeteket. Jutka nem mondta, de azért ő egy kovács apukának és egy szövőnő anyukának a gyermeke, akinek semmi köze nem lett volna egyébként a sporthoz. Hatalmas gazdaság, hajnali kelés, tehenek, lovak, hatalmas földek.
Jó, nem olyan hatalmas, de
és
ilyen.
Hát oké, hogy Csanakra költöztek, ott építkeztek, és hát abba az iskolába járt. Na most itt jön a véletlen, hogy az iskola akkor éppen sporttagozatos kezdett lenni. De lehet, hogy neki semmi köze nem lett volna a sporthoz, mert eleve indítatás nem igazán volt. És hát aztán innentől kezdve folyamatosan jönnek be a véletlenek, de aztán mondhatnánk azt is, hogy véletlenek nincsenek, hanem csak sorsszerűség van, és aztán eljutottunk odáig, hogy mi is, ahogy találkoztunk, az a legnagyobb véletlenek sorozata. És, itt vagyunk 35 éve együtt.
Na de hol találkoztatok?
Figyelj, ha ezt elmondom, hogy én Győrbe jártam suliba, ugye itt Mindföccsönök az Győrhöz tartozik, itt laktam. Otti Pápán lakott, Szombathelyre járt iskolába, és Kaposváron találkoztunk egy összetett honvédelmi versenyen, ami pedagógus jelölteknek volt
az,
akkor.
Az túlzás, hogy találkoztunk, de... hanem csak megpillantottuk egymást, hát... nem is beszéltünk egymással nem. Igazából.
Megpillantottuk.
De várjál, Otto, te milyen szakra jártál, vagy mit csináltál?
Matek tesi. Szombathelyen.
Az egy kemény párosítás, hogy utálhatják a diákok az ilyen tanárt, aki szivatja őket matekból is, és még fizikai
teljesen. Nem, pont inkább pont az ellenkezője, mert kiegészíti egymást a két tantárt, és nagyon jól lehet az egyikkel a másikra hatni. És ez nagyon jól működött, tehát én is most már 34 éve tanítok, és mind a két szakomat. Van egy osztály, amelyiknek mind a két tantárgyat tanítom, akkor valahogy hatásosabb az, ha én testnevelésből kérek tőlük valamit, mert azért ott van mögötte, hogyha netalántán valamelyiküknek nem fülne a foga ahhoz, hogy ezt megcsinálja, akkor majd jövünk a matekórára, ahol, és oda-vissza működik, hogyha matekórán nem teljesít megfelelően, akkor jön a testnevelés óra.
Nem kínozza a gyerekeket, nem. Sőt, volt olyan edzőtáborban voltunk, így felnőttek, és Otti azért, hogy oldja a kemény edzéseket, matematikai, logikai feladatokat adott fel nekünk, amin
Káldi Zoli,
Káldi Zoli, Szűcs Csabi, ez a gyalogló Urbanics Sanyék, úgyhogy nagyon jókat...
Thalesnek hívták.
És Thalesnek hívták, mert na Thales megijön a feladataival.
Gondolom akkor a szakdolgozatban nem arra értetted, hogy találkoztatok azt a sort, hogy visszatekintve vannak, amit másként csinálnék, de sok mindent, amit akkoriban elterveztem, most visszaigazolódni látok.
Igen.
Tehát ez egy klasszikus szerelem volt, vagy te kerestél egy edzőt, vagy...
Nem.
Mi benne voltunk abban az időszakban, a sport az hozzátartozott a diák élethez. Uh-huh. És hát mind a ketten csináltuk akkor ifiként, vagy fiatalként, és egy ilyen összetett honvédelmi verseny volt ráadásul ez.
Igen,
Kaposváron.
Ott találkoztunk, és utána meg a főiskolai bajnokság volt Pesten, és akkor ott megint találkoztunk. Ott már beszéltünk is egymással.
Nem,
kicsit.
Ott se beszéltünk.
Dehogy is nem, beszéltem veled.
Augusztusban volt Kőszegen egy verseny, ahova én nem tudtam elmenni, vagy én nem voltam ott. Jutkájék is futottak ott, és találkoztak velük. És...
az Otti barátaival, szobatársaival, de ő nem volt ott. És barátnőmnek bemutattam, hogy itt vannak a szombathelyi fiúk, de a legjobb még itt sincs. És ők ezt elmondták az Ottinak, hogy én ezt mondtam róla, és utána héten jött egy győri barátjához.
Nem jöttem a győri barátomhoz, de... hanem ővele megbeszéltem, ja. Hogy tudja, hogy te hol laksz.
Ja, igen.
És ez tőlem igazából távol áll, tehát én nem ilyen nyomulós vagyok, nem
hozzá.
Tudom, hogy mire éreztem rá, de a lényeg, hogy ott ővele teljes ismeretlenbe fejest ugorva eljöttünk, én bekopogtam, pont az Eto meccsre indult a Jutka, ahova én is szerettem volna invitálni, elmentünk együtt az Eto
meccsre. Foci meccsre, azóta sem.
Ott abban a pillanatban tudtam, hogy ő az, aki nekem a jobbik énem, meg akivel le tudom élni az életemet. Ez nagyon furcsa, és hogy mennyire fölgyorsultak az események, az azt is bizonyítja, hogy két hónappal később már a Jutka várta a Rékát.
Na, nagyon hamar, igen, nagyon hamar jött a Réka. Szóval amikor mi elkezdtünk járni hivatalosan, amikor egy éve jártunk, akkor már volt egy hónapos gyerekünk. A Réka. Szóval ez szerelem volt, egyszerűen szerelem, megszületett a Réka, akkor én még mind a ketten még főiskolások voltunk, képzelheted, hogy ezért ez milyen, hogy a szüleinkre kellett támaszkodnunk, de ők támogattak ebbe bennünket, és még addig otthon laktunk, külön hétvégén találkoztunk, mert mindenkünk járt az iskolába.
És sportról
és
szó sem
akkor
volt.
Nem volt szó róla, egy fél év múlva, amikor már Réka olyan fél éves volt, akkor Otti, hogy ő azért járt ugye Szombathelyen edzésre, hogy én is próbáljam meg, hogy megy a futás, és akkor felvettem a versenycipőmet, futottunk egy-két kilométert, és azt éreztem, hogy jaj, de karcsú vagyok, jaj, de jól megy, jaj, de bezsibbadtam, És akkor úgy szépen elkezdtünk utána így, ahogy időnk volt, ilyen heti kétszer-háromszor futni, amikor meg vége lett a sulinak, vizsgaidőszaknak, és ugye szünet volt, akkor kezdtünk el ilyen napi edzésekkel készülni, és így visszatérni, de nem olyan, nem volt semmi olyan célunk, hogy most hol fogok én majd versenyezni, vagy olimpia, vagy semmi ilyesmi, csak egyszerűen, hogy visszatérni a sportba, ugyanúgy, megpróbálni.
Ugyanúgy futottunk akkor, mint ahogyan futunk most is minden mai napig.
Hányba járunk?
Még ez 87. Tavasszal az Ibusz maraton volt, ahol én 10 kilométeren indultam, de csak úgy, hogy nem is az első sorba, beálltam oda a tömegbe, és ott szépen lekocogtam, akkor ez ilyen lekocogás volt, most szeretnék úgy kocogni, szóval ilyen 40 percet futottam, és ötödik lettem a mezőnybe, és a többiek ott nagyon szurkoltak nekem, hogy jaj, de jó, hogy tudok futni egyáltalán, és utána jött a augusztusban a Tatai mini maraton, azt viszont már megnyertem, azt a 14 kilométeres futás, de akkor még azért, akik atléták így többen odaálltak, meg ez egy nagyon jó kis felmérő verseny volt mindig, és akkor jött az Otti ötlete, hogy ősszel van bajnokság. Mivel akkor én 22 éves voltam, akkor úgy volt a korosztály, hogy 21-ig volt junior, és utána már felnőtt. Tehát én már felnőtt voltam akkor.
Ne szaladjunk ennyire előre. Te akkor dolgoztál már tanítóként, vagy volt neked bármilyen állásod? Vagy az ottól azt tanított iskolába, gondolom akkor már, ugye?
Én 87-től.
87-től, akkor fejezte be a főiskolát, én 88-ba.
Aha, és akkor addig miből éltetek? Ösztöndíjból, vagy a szülők?
Hát ez a szülők, meg otthon laktunk, igen. Ösztöndíj, akkor volt ösztöndíj is, meg nem is tudom, igen.
Ugye készülsz az első maratonodra az Otto segítségével, és mi jár a fejetekben, erre vagyok kíváncsi, hogy eleve nincs még biztos állásunk,
támaszkodni. Nem gondoltunk.
Nekünk azért volt egy egészen komoly szülői háttér, meg abban az időszakban ez nem volt kérdés, tehát nem voltak ilyen nehézségek.
Hogy... Akkor máshogy teszem fel a kérdést. Akkor azt kérdezem, hogy megláttatok benne a potenciált, esetleg lehet, hogy a karrier?
Megmondom, hogy volt. Igazából én pont egy évvel előtte, amikor megismerkedtünk, akkor futottam a Rangsarox maratonon. Nekem az volt az első maratonom, tehát én előbb futottam, mint a Jutka, és azt az időmet nagyon-nagyon sokáig nem is tudta megdönteni. És ott volt egy ilyen, egy jó érzés, tehát én 800-as voltam, sőt 800-as is sprinterből lettem, úgyhogy elmondhatom, hogy 60 méteren én rajtgépből rajtolva versenyeztem, úgy, hogy aztán eljutottam az Ultra Balaton egyéniig.
Figyelj, akkor nagyon sokan versenyeztek ám, akkor rengeteg volt. Otti mondjuk ilyen országos bajnokságon nem is nagyon...
Oda nem jutottam.
Oda meg el se jutott azzal az eredmény.
Akkor iszonyú erős volt a mezőny.
Több futam volt, mondjuk 800-on, 1500-on.
Tehát lehet, hogy ez akkor neked mond valamit. Én akkor a Rangsaroxon futottam 2 óra 35-öt, és én a Kárpáti Zsoltival gyakorlatilag mi ezt lekocogtuk. Tehát mi középtávosként kirándultunk egyet, mert akkor azért akkor is volt a maratonnak egyfajta nimbusza, egy presztise, tehát a maratont lefutni, az egy óriási nagy dolog volt, akkoriban meg még főleg. És azokból az edzésekből, amiket mi a Híres Laci bácsival csináltunk, abból nagyjából el is lehetett indulni ezen, és nekem akkor az nagyon megtetszett, és valószínű, hogy egy évvel később a Jutkával, amikor Réka után elkezdett futni, akkor én még ebből gondolkodtam, meg táplálkoztam, és azt szerettem volna, hogyha őnek is van egy valami hasonló élménye, de nem úgy, hogy itt most mi, nekünk ebbe bármiféle elképzelésünk lett volna, hogy mi belőle majd ilyen, meg olyan, meg amolyan nagy futó lesz, mert erről talán sosem volt szó.
Várjál, Otto, azért egy ilyen helyzetben óhatatlanul megfordul a státusz, tehát Judit kerül a reflektorfénybe, holott egy férfi szereti, hogyha ránéznek föl, hogyha ő arathatja le a babérokat, és a nő erre legyen büszke, bár az igaz, hogy láttunk már egy csomó példát arra, hogy férj-feleség egyben edző és tanítvány, vagy mester és tanítványa, nem menjünk túl messzire, hosszú Katinka Sén Tüszap. Mégis hogy érezted magad ebben a helyzetben? te inkább élvezted ezt a szürke eminenciás, megoldó ember státuszt, vagy azért te is szerettél volna egy kis babért learatni?
Hát de együtt futottunk.
Én nekem világi életemben nagyon nagy szurkoló voltam mind a mai napig. Nagyon-nagyon tudok szurkolni embereknek, hogyha egy hullámhosszra kerülünk, és én a Jutkának is egy óriási nagy szurkolója voltam, nagyon szerettem, tehát nyilván azt is szerettem volna, hogyha ő ha boldog, tehát ha kiteljesedik, tehát azért az látható volt, hogy ő neki erre van igénye, van szüksége, és ezek a sikerek, amiket a futással kapcsolatban elért, ezek tovább viszik, meg fontos a számára, és ami az ő számára fontos volt, az az én számomra is. De ez egyébként valószínűleg alkati kérdés.
Várjál, hát akkor még abba az időbe, ugye az számított, hogy a klubokban, egyesületekben voltunk. És akkor az egyesületbe, hogy ott pontszerzés, akkor maga a presztízs, hogy mondjuk ott mindenki elindult a bajnokság. Volt egy 10 000, vagy volt egy 5 000 pályán, volt mezei, volt a maraton, ott mindenki ott volt. Tehát egy mezein is ott volt a 800-as, a maratonfutó, mindenki. Tehát ott inkább ez a maga a versenyzés, meg az egyesületnek a pontszerzés, vagy nem is tudom, ezek számítottak, akkor nem egyénbe gondolkodott még az ember, meg szóval akkor ez volt a fontos, hogy ott minél jobb helyezés, meg minél jobb időt elérni. Később jött, hogy ebből az ember tudott esetleg profitálni. Meg ráadásul, tudod, az elején még nem is lehetett úgy utazni külföldre.
Most már értem egyébként akkor, hogy miért írtad azt a szakdolgozatba, hogy a felkészülés alatt együtt futottunk. Erre akartam rákezdeni, nem értettem, hogy ez ilyen, mi ez a több eszem, hogy te biciklivel kísérted, vagy hogy
bírtad. Nem.
Ugyanazt az edzésmunkát megcsináltad?
Igen.
Majdnem, hogy igen. Annyi, hogy amikor én hétvégi tempó hosszút futottam, halakodban, akkor Otti kivitt valameddig kocsival, én ott ugye elkezdtem futni, és akkor később lerakta az autót, és akkor úgy csatlakozott hozzám egy ilyen oda-vissza szakaszon, tehát én futottam egy 30-ast, ő meg mondjuk futott egy 20-ast, vagy 18-at, viszont a résztávos edzéseknél meg nagyon jól tudott nekem nyulazni, mivel ő gyorsabb volt, és volt úgy, hogy mondjuk a 10 darab ezret, akkor nem futott a végig, hanem mit tudom, 600-at futott belőle, vagy közbe csatlakozott, vagy minden másodikat, de van, amikor természetesen rövidebb résztávoknál ugye végig futotta. Ott nekem kellett szívni magam, viszont nagyon jó volt, hogy beálltam mögé, és ott csak lépdelnem kellett figyelni a hátát, és próbálni azt az iramot.
Igen, talán ez az, ami kivételes, meg ritka, hogy 35 éve futunk együtt, gyakorlatilag, hogyha valamelyikünk nem, tehát ha nem voltunk sérültek, akkor biztos, hogy egy héten 5-6-szor együtt futottunk. Igen. Tehát úgy hangoltuk össze. Igen. És ez azóta is így működik.
Meg, tudod, akkor napi 2 edzés volt, még edzőtáborban akkor együtt, vagy akkor a könnyű futást az egyedül, vagy a többiekkel, Otti meg akkor a főedzést csinálta velem. Meg hétköznapokon, és ha ő neki iskolába volt, van, amikor én délelőtt, akkor egyedül futottam, délután futottunk együtt. Vagy ha volt lyukas órája, akkor résztávoztunk.
Jó, most már ezt értem. Itt most akkor összeállt minden, mert mondom, a felületes szemlélő számára ez ilyen óriási áldozathozatalnak tűnik egy férj részéről, hogy mennyire háttérbe szorul, hogy a felesége csillogjon, villogjon, nyilván teljesítmény által, tehát nem csak... És most már értem, hogy...
Sose éreztem.
Halkan, és nem kell mindig beszélned neked, anya.
És most már egyébként értem azt is, hogy igazából tök jó tett a család dinamikának. Tehát, hogy nem az volt, hogy a Judit elmegy, és akkor te otthon malmoz, és akkor megint edz, megint nem együtt vagytok, hanem ezt, hogy együtt csináltatok, ez nagyon erősíthette a kapcsolatotokat.
Erre tényleg csak egyetlen egy szóval lehet felelni az, hogy ez egy életforma volt, és az a legnagyobb baj, hogy mostanában ezt az életformát már nem tudjuk úgy élni, mint régebben, mert azért a Jutkának ez a spuri futó volt, ez pont olyan időbeosztást jelent, amivel, tehát én délelőtt dolgozom, ő meg, mit tudom én, délután 5-ig vagy 6-ig, amíg haza nem ér, és most már jóval kevesebbet tudunk együtt lenni, mint ahogyan, mert azért a pedagógus pálya mellett nyári szünetek, mindenféle, meg nekem az igazgató mindig partner volt abban, hogy elengedett, hogyha volt egy-egy magaslati edzőtábor 3 hétre is, tehát ezeket így meg tudtam oldani, és ez nekünk egy annyira jól bevált és nagyon jól működő életforma volt, amit nagyon sajnálok, hogy ma nem, már nem folytatható, vagy nem vihető így végig. És én azért, ez az emberi kapcsolatokban is előjön, tehát azok az emberek, azok a házaspárok, akik nem együtt csinálnak valamit, nem egy adott dologért küzdenek, vagy nem egyforma a hobbiuk, meg a szabadidejük, ott azért sokkal nehezebb azt a kapcsolatot olyan szinten tartani, mint amilyen szinten a miénk volt.
Igen. De nagyon sokan vannak, Balázs, ha visszagondolunk, a nemzetközi szinten is, magyar viszonylatban is, akik így futónő, hát maratonfutó, konkrétan maratonfutó nőknek a párjuk, a férjük, vagy a férjük lett az edzőjük, vagy valahogy.
Igen,
így. Hát a Kálovics Anikóék is ugyanígy, a Rakoncai Bea is ugyanígy, annak idején, a Simonáék is ugyanígy futottak annak idején.
Minden esetben olyan harmonikus volt, mint nálatok?
Főleg itt a nőknél, például a Szabó Gabi esetében előbb volt edzője a Zsolt Gabinak.
De a Szabó Gabi olimpiai bajnok, nő 1500-ön, román, őről beszélsz.
Mert ővelük voltunk együtt edzőtáborban, tehát ezt lehetett látni, de mondjuk a Sonja O'Sullivan-től kezdve egy csomó olyan
Radcliffe,
ahol előbb volt az edzőjük, és abból annyira szoros a kapcsolat, hogy előbb-utóbb egy tehát olyan érzelem alakul ki, meg egy tehát
igen, ez a hosszú Katinkánál is látszott, ugye ez a Shame to Soup és a hosszú Katinka, de tényleg vannak erre példák, csak pont amiatt, hogy nagyon eredményorientált nyilván az edző és a versenyző, aki egyben férj és feleség, vagy barát és barátnő, ezért sokszor előfordul, hogy ebből feszültségek támadnak, ha mondjuk nem sikerül egy felkészülés, vagy nem ért egyet, vagy
hát ilyen előfordul.
És akkor már nincs kedve az edzéshez úgy. Szóval, hogy ez nagyon nehéz szerintem szétválasztani, és tök jó, hogy nálatok ezek szerint sikerült. Vagy
hát de figyelj, ez olyan persze, hogyha valami nem sikerült, vagy nem úgy, akkor utána egy hétig tudod, lógott mind a kettőnk orra, és akkor utána, hát akkor dolgozni kell tovább, és csinálni. Inkább az volt a rossz, amikor hogy abba maradt. Tehát már az a verseny
egy, nem kell kiabálni.
Egyrészt, amikor az élversenyt lezártuk, és akkor utána, hogy na ennek vége ennek az időszaknak, utána pedig hát mostanában meg az, hogy már az ember nem tud úgy fizikálisan úgy ott lenni, meg már nem olyan célok vannak, mint régebben, de ebben meg az Otto inkább olyan, aki szereti a kihívásokat, tehát most is inkább szeretne, hogy na, nem igaz, hogy én nem akarok versenyezni, menjünk már, még egy cél legalább legyen, egy évbe, egy-kettő, hogy na, akkor arra felkészülni, oda elmenni. Én meg megelégszek azzal most, hogy kimegyünk, futunk együtt, egy jót gimnasztikázni, és akkor jól érezzük magunkat.
Uh-huh. Otto, a szakdolgozatodban 3 dolognak tulajdonítasz nagy jelentőséget, 3 olyan pillért nevezel meg, amire te az egész edzés elméletet és magát a gyakorlatot is helyezted, ami Juditot sikeressé tette, többek között mondjuk a magaslati edzőtábor, a frissítés, vagy éppen a szülés. Egy kicsit beszéltek arról, hogy a szülésnek milyen hatása volt Judit sportkarrierjére, mert ahogy én kivettem a szakdolgozatból, mint a rakéta úgy lökte előre, nem csak a korai első gyermeknél, hanem utána 20 évvel később a második gyermeknél is. Kicsit oszlassuk el ezt a mozogjunk, nem mozogjunk, ha terhesek vagyunk, biztos vannak olyan hölgyek, akik hallgatják az adást és dilemmáznak ezen. Hogy emlékeztek erre vissza?
Nekünk az egyik gyermekünk kicsit korán született, tehát még 21 évesen voltam, amikor a Réka megszületett. A kisfiunk viszont, tehát a fiunk pedig, hát 40 éves voltam. Tehát én tudok arról beszélni, hogy milyen fiatalon, meg milyen így, hát tényleg egy kicsit későn. És hát a Rékánál, ugye mivel ő egy váratlanul, hát őt nem terveztük, de nagy boldogság volt, hogy megszületett. Az is egy csodálatos érzés, hogy az ember így fiatalon úristen anya vagyok, és akkor így teljesen elfelejtettem azt, hogy én futottam, meg sportot, hanem is foglalkoztam ezzel, akkor csak a kisgyerek. Csak az, hogy ott van az a kis cuki kislány és a győt, és de hát utána elég hamar, hát elég egy fél évre kezdtem el csak futni, a futással foglalkozni. Viszont ami előtte csapatban, az Etóban nagyon jó kis csapatunk volt, akivel együtt meg a Dózsárban is nagyon jó kis társaim voltak, akikkel futottunk, akkor utána sokkal könnyebben megtudtam azokat a hasonló edzéseket futni egy pár hónap után, amikor elkezdtük a szülés után a futást. Egyrészt vékonyabb is lettem, kicsit átalakultam, meg nagy boldogság volt, hogy na újra mozoghatok, nagyon, hát fiatalon mondjuk nem számít annyira, hogy most nem is voltam én mondjuk előtte se olyan kövér vagy valami, de szóval egyáltalán teljesen felfrissül a szervezet, meg egy kicsit, amikor arra került a sor, hogy mondjuk versenyre menni, akkor mindig a kis arcocskáját láttam magam előtt, hogy most ő érte is futok, meg ilyen lelkiekbe is egy pluszat adott, meg tényleg ez a felfrissülés, hogy a szervezet egy kicsit pihen egyik szempontból, másik szempontból pedig hát felkészül-e itt a gyermeknek a fogadására. Amikor 40 éves voltam, akkor pedig tudatosan, ugye akkor abba kellett hagynom, mert nagyon jött egy ilyen kiégés szindrómának, mondta az orvosunk, hogy valószínű az lehet, egy ilyen mélypont, és ő javasolta, hogy egy fél évet mindenképpen hagyja, aki ne sportoljék, és akkor döntöttük el, hogy úristen, hány éves vagyok, úristen, még lehetne gyermekünk, és én azt gondoltam, hogy egy 20 év sport után, 20 év élsport után, 63 maraton után lehet, hogy nem is fogok tudni teherbe esni. Szóval bennem volt egy kis félelem, és az csodálatos érzés volt, hogy rögtön sikerült, hogy ott van egy egészséges kisgyerek született, ugye természetesen ilyenkor elküldenek többféle vizsgálatra, de minden teljesen rendben volt, sőt az orvos mondta is, hát tudta, hogy én sportoltam, nyugodtan addig, amíg jól esik, nyugodtan mozogjak, fussak, tehát ez se volt probléma, és a szülés se volt probléma, utána az, hogy szépen, lassan jött vissza, a Peti után már csak egy 6 hetet hagytam ki, és alig vártam, hogy újra mozoghassak így az egészségmegőrzés szempontjából, úgyhogy én csak jókat tudok mondani róla, az a mind a kettő olyan volt, ami tényleg egy felfrissülést hozott, és megújult az ember, és egy kicsit másfajta célok is lesznek azzal, hogy már van gyermeke.
18 év van a két gyerek között.
Szóval igen, 19, igen, mert 86-os a Réka, és 2005-ös a Peti, és mindegyikük augusztusi, úgyhogy 19 év. A Réka érettségizett, az Otti abba az évben csinálta az egyetemi kiegészítő, tehát ő államvizsgázott, én megszültem, úgyhogy a 2005 az ilyen volt.
Visszatérnék oda, hogy alakult a te futóevolúciód, hogyha már ilyen sokszor emlegettük mind azt az első ominózus maratont, amire belecsaptál, illetve azt, hogy milyen jótékony hatást gyakorolt a te futó teljesítményedre a szülés. Elég jól elhatárolható ez a futóevolúció, tehát 83-84-ben 400-as, 800-as voltál, ott futottad a remek időket, a legjobb ideid azokból az évekből származnak, 88 és 90 között az 1500 és a 10.000 közötti eredményeid a legjobbak, és 96-tól pedig szállítod a félmaraton, illetve a maratoni legjobb eredményeidet. És aztán még egy ugrás sokkal később, amikor valahogy én úgy vettem ki a szavaidból korábban, hogy ilyen kalandvágyból, vagy nem is annyira komolyan belevágtál az ultratávokba, pontosabban leginkább az 50 és 100 kilométerben.
Igen, és különben az hozzátartozik, hogy tudod, a Bécs-Budapesten mi azért sokat futottunk váltóba. És ott engem mindig biztatott, hogy fussak egyénibe. De én ezt olyan elvetemült és őrült dolognak tartottam. Hát mindig láttuk itt Győrbe, hogy érnek be az egyéniek. Hát mondom, meg akarsz ölni? Hát én ezt nem tudom elképzelni.
Hát nekem értesen itt szoktam mondani, hogy te hülyére verted volna a mezőt, és nem is ért, hogy miért nem indultál el. Azt mondja, hogy pláne, hogyha nem csak egy Bécs-Budapestet veszünk alapul, hanem 24 vagy 48 vagy akár a 6 napos futásokat, jó, hát ez már számomra is perverzió, de hát Edith nyilván szereti a hosszú távokat, az ultra hosszú távokat, szóval, hogy ott is simán érvényesíthető lett volna a te alapgyorsaságod. De valahogy gondolom, kedved nem volt hozzá, vagy időd? Hát, vagy...
Nem volt ez.
Az egész ott onnan indul, hogy nyilvánvaló akkor, amikor a Jutka versenyzett, és profiként versenyzett, akkor még ultra távok úgy voltak, ahogyan az Edith csinálta, tehát nagyon-nagyon magányosan, nagyon egyedül, nem volt akkora publicitása, nem, tehát teljesen másképp, mint ma. Őben egyébként van is egyfajta csalódottság, vagy még azt is megmerem fogalmazni, hogy sértettség, hogy az ő eredményeit akkor semmibe se vették, tehát akkor ez csak egy ilyen őrültségnek tűnt, nem is nagyon foglalkoztak vele, pedig azok az eredmények, amiket ő elért, azért az most is nagyon-nagyon komolyan megállja a helyét. Tehát Bogár Janinak, a Kiskirály Ernőnek, meg a Vozárnak hozták meg a hatalmas népszerűséget, illetve azt is lehet mondani, hogy mind a hárman azok az eredmények, amiket ők elértek, azok nagyon-nagyon komoly eredmények is voltak. Tehát ez nem vitás. Viszont akik maratont futottak, és viszonylag oda tudtak a tűz közelébe érni, ott nagyon nem is fordult meg a fejekben az, hogy ebből még hosszabbakat, mert tehát két külön világ volt, de még azt mondhatom, hogy még ma is ez így van. Mi elég sokat beszélgetünk. Néha én elolvastam azt is, ami Facebook posztok alatt ment, és nagyon sokszor éreztem az igényét annak, hogy hozzászóljak, de aztán rájöttem, hogy nagyon fölösleges ebbe belemenni, mert mindenki saját maga szemszögéből nézi csak, és nem bír mögé nézni a dolgoknak, meg két teljesen külön világ még mind a mai napig.
Mondd el a véleményedet!
Hogy ne sértsük meg egymást. Tehát, hogy ez a legfontosabb, mert amit a Bódis Tomi meg a Csécsei Zoli csinálnak, le a kalappal, nagyon-nagyon komoly eredmény. A laikus emberek számára, és itt ebből van a legtöbb, és igazából az amatőrök is ilyenek. Az ő számukra az, hogy valaki lefut 240-260 kilométert 24 óra alatt, nem is az a lényeg, hogy 24, egyáltalán, hogy valaki 200 kilométert, meg 250 kilométert fut, elképzelhetetlen. De mégiscsak úgy tudja elképzelni, hogy ő valahol egy hétköznapi ember számára is fölfogható, mint az, hogy 2 óra 10 perc alatt fut le valaki egy maratont. Tehát az, hogy most valaki ugrik egy tripla szaltót tornában, az egy átlagember számára nem jön le úgy, mint hogyha valaki innen mondjuk elfut akár Párizsig, mert igazából egy 6 napos verseny kapcsán még majdhogy nem ez is elképzelhető, ezek felfoghatatlanok, és ebben hajlamosak sokkal magasabb polcra helyezni, mint azt, amiben igazából nem látnak bele, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki 2 óra 10 percet fusson maratonon, vagy mondjuk a magyar csúcs, amit a Szűcs Csabi tart, ugye 2 óra 12, az ő számukra nem sok mindent mond. A mi számunkra, meg akár a mai ultrafutók számára is, hogyha ha tudják, meg megnézik azt, hogy mit futott ezért a Szűcs Csabi, akkor rájönnek arra, hogy egy maratonfutó évek során hetente lényegesen többet fut, mint ők. Tehát az a Bódis Tomi a Spártát hatalmas magához viszonyított iramban futotta le. De állítom, hogy a Bódis Tomi évet tekintve nem fut annyi kilométert, mint amennyit futott a Csabi a maratonra, meg mint amennyit futnak általában a maratonfutók.
Tehát itt... nem akarnak cápolni, de most tudom, hogy a Tomi meg a Zoli most már 250-270 ilyen heti adagokat edz.
Ennyit futott a Csabi is, csak ezt viszont szakmányban, tehát éveken keresztül.
Egyetértek veled, én azt szeretném ezt hozzáfűzni, hogy a maratonnál behatárolt az az életkor, amíg te ezt el tud érni ezeket a jó eredményeket. Még az ultrában viszonylag nagyra nyílik az olló fiatalon is, és 45-50 évesen is tudsz jó eredményt elérni. Ez az egyik.
Attól függ, mikor kezded.
Meg minek mit nevezünk jó eredménynek, ezt ebben én vitatkoznék veled.
Szerintem egy ezen
10-12 év. Az ultrafutásban is, ha azt minőségnek tekintjük, és nem véletlen, hogy a Tomi a buddhista ilyen jó, mert még fiatal. Tehát, hogyha ezt időben elkezd az ember, és teljesen szakosodik erre a részére, akkor lehet ilyen eredményeket elérni. Egyébként a Tomi is, mivel viszonylag korán kezdte, 40 éves kora fölött, tehát nagyon nehéz lesz majd megélni azt, hogy hiába edz ugyanannyit, még többet, meg jobban, az eredmények már lefele fognak menni. Egyszerűen csak abból adódóan, hogy hány éve fut valaki. És
igen, inkább az évek, szóval nem is az, hogy hány éves, hanem hogy mikor kezd, vagy hogy mennyit futott. Mert valaki elkezdi 30 vagy 40 évesen, akkor persze, hogy őnek is van még 10-valahány év, meg fejlődni is tud, csak utána már nagyon nehéz fejlődni. Szóval szinte lehet, mert látod, hogy a Bogár Jani is itt van ennyi, de hihetetlen, hogy a Jani még tud futni, én ezen vagyok mindig meglep, hogy ennyi versenyen ott van, és tud, le tudja futni. Vagy nagyon sokat lefut,
de hát
már nem tud, persze, hogy olyan eredményt már nem tud elérni, ami volt neki. Ő is a 30-as vagy éveibe tudta azt a jó eredményeket, igen.
Ami... azt ajánlani, hogy ő most már rutinban is mindig bekezd ilyen 4 percesbe.
Igen.
És már az elején oda megy a mentő autóhoz, hogy elkíri az elején az infúziót, és akkor a végén már nem kell keresni, hanem előre benyomja magának. Viccen kívül, egyébként nem akartam ilyen hamar az ultrahoz eljutni, de akkor ezt vesézzük, és utána menjünk vissza a maratonhoz. Még azt akartam mondani egyébként arra, hogy neked még azért volt kedved ezt a világot kipróbálni, hogy én is ebben látom, hogy azok jönnek át idősebben maratonisták közül ultrázni, akik tényleg szeretnek futni, és nem szeretnék ezt abba hagyni, úgyhogy eddig futottam, innentől kezdve én szögre akasztom a cipőt, vagy, illetve és, még nem kielégített az ambíciójuk, hogy nyerjenek. Tehát, hogy még szeretnének kicsit dobogóra állni.
Na most ehhez azért még hadd tegyem hozzá, hogy a Jutka teljesen véletlenszerűen belekezdett ebbe, illetve belekapott, és megpróbált ezt a 100 kilométert, mert az 50 kilométerek, amiket utána futott, az nem ultra, tehát az nagyon-nagyon közel van a maratonhoz, de tudom, hogy az ultrások szerint még a 100 kilométer sem. Ettől függetlenül a maratonfutók között is vannak olyanok, akik inkább alulról közelítik meg, és az ő számukra lehet, hogy ez nem is kérdés, tehát nem is kezdenének bele az ultrákba, vagy nem lennének jók, de vannak akik, és a Jutka is ilyen, akinél, tehát a maratonnál már ott volt inkább az a határ, hogy ahhoz még kellene egy plusz olyan gyorsaság, hogy mondjuk a 2 óra 28 alá lehetett volna menni, ami már megint genetikailag egy picit behatárolt. De egyébként itt az, hogy kinek milyen adottságai vannak, ez rendkívül fontos. És amikor ő futotta a 100 kilométert, akkor ugye a Peti születése után már amatőrként, munka mellett lényegesen kevesebb kilométerrel, mint amikor a maratonra készült, pedig ő a maratonra sem azok közé tartozott, akik nagyon sok kilométerrel készültek volna. Egyszerűen nem jutottunk el. Tehát, hogyha a szakdolgozatot olvastad, akkor tudod, hogy ez a 150-160 kilométer volt az, ami a maximum volt, és az is csak inkább edzőtáborok kapcsán, de ő ebből egész jól elfutott a maraton, tehát nem volt probléma. Itt is nagyon fontos az, hogy ez a negatív split, tehát ő nagyon sokszor tudta azt megcsinálni, hogy a második fele az gyorsabb volt, mint az első.
Hát a Berlinben is, ugye így volt?
Igen, de nagyon közel volt egymáshoz a kettő, tehát ezt nem lehet nagy eltéréssel megcsinálni, de ez minden futószámra igaz, legyen az közép, hosszú, vagy akár ultra, hogy nagyon fontos, hogy hogyan osztja be az ember az erejét, és hogy hogyan kezd. Na, de visszatérve, tehát én azért benne vagyok nagyon-nagyon régóta, tudok számolgatni is, tehát tudom hova tenni a dolgokat, hogy milyen maraton tudott akkor, amikor futotta ezt a 100 kilométert. Még egyszer mondom, amatőrként 47 évesen futott 7 óra 42 percet. Ha a Jutka akkor futott volna 100 kilométert, amikor maratonon is a legjobb volt, meg fiatalabban, meg megfelelően, nem akarok én most nagy számokat mondani, de tényleg összetudtam rakni a 10 000, a félmaraton, a maraton, tehát hogy általában nagyon közel lehetett satszolni, és én azt mondom, hogy a 6 óra 40 perc körül tudott volna futni a 100 kilométeren. Az, hogy mit tudott volna e fölött, erről meg nem érdemes beszélni, mert nem próbálta. Meg a 100 kilométer és a 24 órás versenyek között is ég és föld a különbség, tehát oda már megint más. Most már, hogy így benne vagyok a futóklubban, futókkal történő beszélgetés kapcsán, meg a saját tapasztalataim kapcsán, most már ezt is kezdem úgy kapizsgálni, hogy mi kellett volna, vagy mit lehetett volna, de természetesen ahhoz, hogy ezt valaki meg tudja csinálni, ahhoz kell egy olyan adottság, egy olyan genetika, amelyikkel ezt végig lehet vinni. De mindaddig, amíg a maraton az idézőjelbe tett profitáv, ahol hihetetlen pénzek is működnek, meg a szponzoráció kapcsán teljesen más szinten van, addig nem lehet összehasonlítani a kettőt. Akkor lehet ezt majd összehasonlítani, hogyha majd egy 24 órás világbajnokság ugyanolyan szinten lesz, mondjuk, mint egy maratoni világbajnokság, ugyanolyan messzire lehet vele eljutni, ugyanannyi pénzt lehet vele keresni, egzisztenciálisan és erkölcsileg ugyanolyan magasságokba lehet jutni. Itt nagyon fontos az, hogy ki és hogyan fogalmazza meg a gondolatait, és a másik oldalról ezt hogyan hallják meg, mennyire esetlegesen támadásként, vagy olyan módon, hogy nem ismerik el azt, amit ők csinálnak, de hogy nem véletlenül próbáltam meg én is, hozzátéve, hogy nekem kétszer is beletört a bicskám, egyszer akkor próbáltam meg...
Az Ultrabalatonról beszél.
Hát ezt a nagyon hosszú távot, amikor 40 fok fölött volt 2012-ben a hőmérséklet, és akkor ténylegesen 40 fok fölött mérték meg, ami ott Keszthely előtt bent a nádasba valószínű az aszfalton még több is lehetett.
És akkor én voltam a legutolsó? Én 2,5 órával a szintidő után értem be.
Gratulálok! Gratulálok!
Bocsánat, akkor te voltál az, aki még ott szépen kaptat. Mi jöttünk lefele. Te meg mentél fölfele a Tihanyba, a tóhoz, és
ott néztük 32-en értek célba szintidőn belül, és akkor még valaki, te is, meg még akkor valaki, talán szintén csak te.
Én szintén telefonáltattam a szervezőnek, hogy legalább a célkaput ne bontsák le, legyen már emlékképpen.
Hát minden esetre az a 2012, amiben szintidőn túl még beküzdötted magad, az
nagyon durva.
Azt nem tudom kifejezni, hogy az mennyire... fölötte van mindennek.
Várj, ezt hadd mondjam
tehát
el.
Ezt tényleg csak azt tudja értékelni, aki...
Az iszonyat volt,
aki,
figyelj.
Aki már ezt megpróbálta, mert ott már gondolom a fejedben ráadásul... Tehát azt tényleg magadért csináltad. Mert ott már a versenyben nem érhettél úgy be, hogy ott értékelték volna. Tehát ez az igazi, amikor az ember saját magának...
A tiédet hadd mondjam el, hogy otti futott ott Keszthely körül, és akkor már nem futott, vánszorgott, vonszolta magát, iszonyú melegbe, teljesen lázasan, 40 fokos láza körülbelül, és előtte kijött egy család a strandról, csattogó papucs, nagy, felfújt ilyen úszógumival, és ő futva nem érte őket utol sose. Tehát ők így mentek előtte, és futott, és ebből jött rá, hogy valószínűleg lassan fut. Teljesen el volt halva a szegény. És képzeld, de még olyan hülyék voltunk, hogy váltóba indultunk. Több váltó, és őket elkísértük az egyénibe, aztán mi visszamentünk a váltórajtra, elrajtoltunk, és hogy majd futunk utánuk, és találkozunk, és egyszer csak hívott az egyik futótársa, Boros Miki, hogy meg...
Miért érzed úgy, hogy kiabálnod kell egész
hogy, végig? Hogy szegényem teljesen ott van elhalva, és annyira rosszul lett, és mit tudom én, 3-4 óra múlva értünk oda csak kocsival a váltó, és akkor vettük fel szegényt, és akkor ma annyira jól lett, hogy be tudott szállni a kocsiba.
Hát az egy ilyen így volt, azt hiszem akkor adtak fekete pólót.
Igen. Fekete póló,
és megdobta a mezőnyt rendesen.
És a Lubics Szilvi nyerte a fiúk
előtt. De én nekem ott indult az egész ilyen hosszú ultrázás, mert 200-ig még eljutottam úgy, hogy le tudták igazolni, hogy én 200 kilométert igazoltan elértem, nem tudom én, 32 órán belül, és akkor azzal neveztem a Spartatlóra, és a várólistára kerültem, és aztán ott mondták, hogy felszabadult egy hely, és akkor onnan. Szóval, hogy igazából ez egy hasznos beküzdés volt.
Ja. Minden esetre lehet, hogy most én sem tudtam pontosan megfogalmazni.
Nem, szerintem nagyon jó, és mindenkit, aki ez a téma érdekel, mondanám, hogyha te akár fogadsz ilyen megkereséseket, hogy vegyél föl veled a kapcsolatot, és mondd el nekik, hogy mi az, ami szerinted kellett volna ahhoz, hogy meglegyen ez a 640, vagy amit említettél, hogy te már tudod, látod, hogy mi kellhetett volna. Mondjuk a 640 azért az baromi erős, tehát a Bogár Janinak az országos csúcsa 631.
Jó, csak akkor hadd mondjak el neked.
De a Bogár Jani mennyit tud
mondjak el neked valamit. Pont a Sydney olimpiára készült egy japán lány, akinek 2 óra 30-as maratoni ideje volt, és nem került ki a Sydney olimpiára, és ezért elkezdett készülni, és abban az évben elindult a 100 kilométeres világbajnokságon. Na most ő futott 6 óra 31-et, ha jól tudom, és ez azóta is a női világcsúcs.
Nagyon pontosan emlékszel, ott kiírtam ezt magamnak, 2000. június 25-én Abe Tomo, vagy Tomoe, Japánból 100 kilométeren 6 óra 33 percet futott, és ez tényleg azóta is az érvényes női 100 kilométeres világcsúcs, tehát 21 éve.
Azért itt sok mindent osztottam, szoroztam, tehát azért itt nem a levegőbe próbálok beszélni, tehát azért mögé gondoltam egy csomó mindent, és a 100 kilométer az még a maraton fölkészülésből teljesíthető egy nagyon-nagyon pici változtatással, és ezért is mondtam azt, hogy a 24 óra, meg a annál hosszabbak, azok már megint egy teljesen más világ, oda megint más kell. Oda lehet, hogy még kilométerben rendszeresen annyit sem kell futni, mint a maraton fölkészüléshez, viszont ott már nagyon fontos az, hogy legyenek benne 10-12 órás futások, vagy olyan versenyek, vagy teljesítménytúrák, ahol 15-20 órán keresztül az ember csinál valamit, mert ahhoz alkalmazkodik a szervezet, és az biztos, hogy elengedhetetlen ahhoz, hogy aztán, amikor erre szükség van, akkor 24 órán keresztül tudjon egy adott iramot tartani.
Én azt akartam ehhez mondani, lezárva ezt a témát,
ne zárjuk le, én is elmondom a verziómat.
Jó, akkor csak, ha a számokról volt szó, hogy direkt megnéztem a DUV-n, hogy ezen az olaszországi, tehát Szerenyóban, tehát Európa-bajnokságon, ahol te bronzt nyertél, tehát elsőre 100 km elindultál, és rögtön egy harmadik helyre föl tudtál lépni a dobogon. Szóval, hogy ugye ott futottál 7 óra 43:55, és igen. Hogy az a DUV szerint, ugye az ultrafutó nagy statisztikai biblia szerint, hogyha ezt, ugye van egy ilyen age-graded performance-nak hívott része, úgy számol ez a program, hogy mielőtt ezt 45 évesen futottad a 7:43:55-öt, ebből kiszámolja, hogy mi lenne a te legjobbad ehhez
viszont. Na, halljuk.
Ez így felelne meg, és azt írja, hogy 7 óra 7 perc 53.
Igen, reális, mert itt nagyon megzsibbadtam a végén. Utolsó 2 kilométer az már, úha!
Hát ott egyébként 81-2 kilométernél 20 másodpercre jött föl az első helyezethez, tehát ott folyamatosan jött föl, és 80 kilométer után volt az, hogy nagyon közel volt ahhoz, hogy akár nyerhessen is, viszont ott az utolsó 10 kilométeren meg hiányzott az a nagyon speciális készülés, ami a 100 kilométerhez kellett, mert még egyszer mondom, ez már bőven a maraton pályafutás után volt, és amatőr eszközökkel, munka mellett jóval kevesebb kilométerből, tehát itt jó, hogyha 100 kilométereket futott hetente, de lehet, hogy még annyit sem. És azért mondom én, tehát nem az életkorból adódóan, mert oké, hogy itt ennyit futott, én abból indultam ki, hogy amikor a legjobb volt maratonon, ahhoz képest hogy alakulhatott volna, és hogy ennek számomra is most már elképzelhetetlen, hogy mondjuk 2 óra 35-höz mondjuk kell ilyen 3:45-50-es ezrek, hogy akkor azt kocogtuk, és nagyon jól esően ment, most meg hogyha meg mit tudom én, egy 10 évvel ezelőtt is azért már nagyon-nagyon kellett futni, tehát itt azért az életkor eléggé meghatározó a futás teljesítmény tekintetében.
Na, én csak azt szerettem volna ezzel kapcsolatban, hogy tudod, az élsport alatt, tehát amíg a maratonra készültem, akkor mindig megvolt a tavaszi verseny, az őszi nagy verseny, közben a világverseny. Tehát itt mindig feladat volt, hogy tavasszal meg kell futni a szintet a világversenyre, nyáron ott a világverseny, ami végül is, hát azért ugye semmi se jár, viszont azt a formát átvinni őszre, amikor viszont tud az ember még profitálni, egy kis pénzt keresni, tehát tavasszal ősszel lehetett. Olyan sok lehetőség nem volt, meg esetleg később bejött még a téli verseny, tehát decemberben vagy januárban egy meleg égővi verseny, tehát akkor 4 versenybe gondolkodtunk egy évbe, tehát akkor ezzel el is ment a lehetőség. Tehát nem is volt arra lehetőség, meg nem is gondolkodott az ember másban, hanem az, hogy a maratoni távot minél jobb időre teljesíteni, erre felkészülni, esetleg mellette még 10 000 a pályán, vagy mezei, de inkább már később csak specifikusan a maratonra készültünk. Amikor viszont vége lett az élsportnak, született a Peti, akkor utána megnyílt egy olyan lehetőség, hogy na most akkor gyerekek, hát még azért most visszajövök, tudok még futni, menjünk el érdekes helyekre, menjünk el esetleg olyan versenyre, ahova eddig nem. És akkor így jött, hogy futottunk a Jungfraun, egy ilyen hegyi verseny, akkor az Új Zoli kérése volt az, ő keresett meg, hogy figyelj, jövőre itt van ez a 100 kilométeres EB-VB, nem készülnél fel, hát olyan jó kis női csapat lesz. Ugye ő ezzel csábított, hogy jó kis női csapatunk lesz, és akkor ez így szöget ütött a fejembe, megbeszéltük Ottival, hogy na 100 kilométer, hát azt még, arra nagyon kíváncsi vagyok, azt még le tudom futni, de hogy az, hogy ilyen 5 napos, meg ilyen nagyon hosszúba sosem gondolkodtam, én mindig abba gondolkodtam, hogy olyan távot lefutni, amit még tényleg futva meg tudok úgy tenni, mint ahogy egy maratonnál tesz, hogy kinyúlok a frissítőért, megiszom, futás közben is haladok. Tehát én ebbe gondolkodtam mindig, és olyanban nem, ami már ennél hosszabb, tehát ahol már egyéb gondok is lehetnek, vagy nem tud az ember esetleg úgy folyamatába futni. Tehát akkor az még egy olyan lehetőség volt, hogy még tudtam futni, és feldobottam, boldogan mentem, és annyira tetszett, ahogy ott a többiekkel, ugye ott voltunk együtt, fiúk, lányok, és mindenkinek ittam a szavait, hogy szokták csinálni, hogy kell, és itt nem kell melegíteni, hanem szépen csak kicsit nyújtunk, aztán együnk még a rajthoz, és úgy menjünk, hogy ott közben valamit eszegessünk, és akkor úgy menjünk oda a rajthoz, és akkor néztem, hogy Jézus Mária, ennyi ember, ők mind le tudják futni a 100 km. Ez van, hihetetlen volt, hogy milyen nagy mezőny volt. Ugye volt egyrészt a 300-an voltunk, akik a VB-n, EB-n, meg volt még egy nagy nyílt verseny. És olyan jó érzés, hogy ennyi ember mind ezt a távot le fogja futni, és egy nagy izgalom volt bennem a táv iránt, egy nagy tisztelet, és nagyon kíváncsi voltam, hogy ezt hogy fogom abszolválni, és nagy élmény volt, még így is, hogy utolsó 2 kilométeren azért rendesen bezsibbadtam, de olyan boldogság volt oda beérni, egy hihetetlen Úgyhogy nagyon-nagyon jó élményeim vannak vele kapcsolatban. És ez, utána meg úgy is gondoltam, hogy ebből ennyi elég is volt.
Most viszont ugorjunk vissza, ahol egy órával ezelőtt abbahagytuk a maraton karriered kezdetére. Egy-egy kérdés Ottónak, illetve neked, hogy Ottó, neked az edzéstervezésben az segített, hogy te matekos vagy? Tehát, hogy a számok embere az jobban tervez?
Nem, ez, ennek semmi köze nincs a kettőnek. Itt ahhoz, hogy valaki ezt egyrészt elmerje vállalni, mert én azért nagyon kételkedtem is abban, hogy ezt, amikor láttam már, hogy azért a Jutkának ebben egész komoly lehetőségei vannak, hogy ezt én merjem-e vállalni, de mert itt igazából ez nem tanulható. Tehát ezt szeretném mindenképpen leszögezni, hogy vannak dolgok, amiket lehet tanulni, szerintem ezt nem, ez tapasztalás kérdése, meg nyitottság kérdése, hogy az ember mennyire figyel másokat, másokra, hogyan tudja összeszedni azokat a dolgokat, amik ehhez szükségesek, és hát azért ezt a szakdolgozatban is írtam, hogy itt az eszköztár az véges. Tehát az adott, tehát az addig el lehet jutni, hogy milyen eszközökkel készüljön föl valaki, de hogy ezt hogyan hangolod össze, hogyan rendezed, mennyire arra az egyénre szabottan, aki az egy szubjektív valaki, akinek vannak adottságai, van egy genetika, meg sok minden, és hát nekem azért szerencsém volt, mert olyanokkal voltam együtt, tehát olyanokkal futottam együtt, akikkel mindig elemeztük is, amit és ahogyan csinálunk, meg olyan edzőim voltak, akik nagyon sok pluszt tudtak hozzáadni, meg a Jutkának az edzőit is figyeltem, meg kérdeztem, tehát akik előtte voltak, meg együtt mentünk edzőtáborokba, ahol sokat voltunk együtt, és hát természetesen ilyenkor mi lehetne a leginkább a téma, mint a futás. Meg hát azért egy fórumúi edzőtáborban, vagy Szentmoriszban ott van a világ elitje, akiket az ember hát persze, hogy figyel, meg néz, hogy miket, meg hogyan edzenek, és hát eléggé széles itt is a spektrum. Tehát volt egy olyan alkalom, amikor a Radcliffe volt ott velünk fórumóban, meg a Szabó Gabi.
Meg a McKiernan,
de a lényeg, hogy a Szabó Gabi és a Radcliffe is ugyanarra készültek, úgy, hogy a Szabó Gabi nem volt olyan nap, amikor ne résztávozott volna, és ne iszonyatos anaerob jellegű munkákat végzett volna, és nagyon gyors munkát. A Radcliffe-nek akkor voltak problémái, biztos, hogy ez is közrejátszott, de ő alig volt pályán, de azért lehetett figyelemmel kísérni, hogy mit meg hogyan csinál, ő meg tökéletes aerob munkából készült föl ugyanarra a világbajnokságra, akkor a Szabó Gabi sem nyert, de nem volt nagy különbség közöttük. Ez mikor lehetett?
Ez a 98-as EB-ből, budapesti EB-re készültünk.
Hát ez meg lehetne nézni, hogy milyen eredményt ért el akkor a Gabi, meg miért a Radcliffe, de a lényeg, hogy teljesen eltérő munkából nagyjából hasonló eredményt értek el. Tehát a lényeg, hogy sokféleképpen oda lehet jutni, nyilván nem lehet egy hónapot kiemelni ebből, mert azért vannak olyan példák is, hogy szülés után bennük is volt, aki vízben készült.
Méri Dekker.
Tehát, hogy lehetett vízben futással is. Nyilván olimpiát nem nyernek ilyennel, de sérült volt ő is, és talán egy hónapon keresztül is vízben készült, a pulzus számát próbálta ott megfelelően tartani, és abból is egészen jó eredményt sikerült neki elérni. Úgyhogy hát összerakosgattam, tehát ez a lényeg, hogy és aztán folyamatosan a Jutkával, ahogyan jutottunk előbbre, próbálgattam alakítgatni, finomítani, és én is úgy vagyok vele, és Tehát ne tűnjön nagy képviségnek, hogy most itt a Szécsi Tamást próbálom példaként említeni, de ő is nagyon sokszor megfogalmazta, hogy akkor, amikor már ő idősebb volt, ha azzal a tudással edzette volna mondjuk a Darnyit, meg a Rózsa Norbit, akkor a még nagyobb eredményeket értek volna el. Tehát ő is az évek során saját maga, a saját tapasztalatai alapján lett egyre jobb és egyre jobb.
Na, hát még a végén megkereslek, hogy így edzést tervet nekem. Na, amikor beleváltatok szülés után ebbe a Xerox maratonra való felkészülésbe, akkor hát olvastam, mondtad is valahol, hogy ezt egy kétkedéssel fogadtad, hogy merész ugrásnak számít ez egy 3000-es vagy egy 10000-es versenyzőnek, pláne szülés után, és hogy ráadásul 2 hónapotok volt arra, hogy felkészüljetek, és még meg is volt jelölve egy cél, hogy 2:45 legyen, vagy az alatt, tehát minél jobb, és ehhez képest azt mondtad, hogy még holtpontot sem éreztél, és második lettél. Ez egy sikertörténet.
Igen. Igen.
És akkor mikor fordult át ez a kétkedés, ez a bizalmatlanság, hogy menni fog ez nekem?
De hát először volt csak maga, amikor közölte velem, hogy erre fel kéne készülni, akkor maga a távtól, tudod, így megijedtem. Hát futottam én kismaraton, ugye a korosztályban akkor még volt kismaraton bajnokság, tehát 20 kilométert én futottam előtte, csak a maratonnal volt egy ilyen tiszteletem, hogy azért az egy kemény, hosszú táv, és azért csak ott az elején volt ez, hogy megijedtem, de ha az ember megijed, akkor annál jobban szerintem tud oda koncentrálni, figyelni, és annyi csak, hogy akkor azért még nem futottunk olyan sok kilométert, meg nem volt olyan sok lehet, nem volt hosszú idő. Tehát rövid idő volt a felkészülésre, de én úgy álltam oda, hogy próbálok mindent megtenni, hogy minél jobbat futni, és akik ott elindultunk együtt a mezőnybe, próbáltam ott szépen a magam iramába, de mégis ott velük ott helyezkedni, és az Otto is, futottunk, akkor együtt futottunk, mert ott voltál velem, azt tudom. Ilyen 8-körös verseny volt, és hogy szóval próbáltam jól beosztani, vagy a megbeszéltek alapján abba az iramba futni, és ez egy nagyon nagy sikerélmény volt, hogy természetesen elfáradtam, de hogy ilyen, még jobb időt is futottam, mint amit előzőleg terveztünk. Tehát azt mondhatom, hogy tényleg így elsőre, így gond nélkül sikerült teljesíteni. Jó, az hozzátartozik, hogy a rangszerox pálya az tudva levő volt akkor is, hogy az azért nem egy olyan ilyen által hitelesített pálya volt. De hát akkor azon rendezték több évben is a bajnokságot, vagy sokszor rendeztek versenyt, csak nem volt egy olyan hiteles pálya, mint most a budapesti.
És akkor néha vidd le a hangsúlyt,
levittem,
pontot,
levittem,
amit, hogy...
levittem, csak ennyi, hogy...
Innen világos, hogy mi késztetett arra téged, illetve titeket, hogy följebb lépjetek a maraton felé. Tehát, hogy érezted, hogy te már 3000-en, 10000-en, tehát ezeken a klasszikusabb közép, illetve hosszú távokon nem rugnál labdába? Vagy...
Erre most hadd mondjak én valamit, mert egyáltalán nem így működik. Tehát itt azért abban az időben a maratonnak volt presztise, tehát ki kellett próbálni, tehát ez egy ünnep, tehát ez egy teljesen más, főleg a legelső maraton az mindig ad egy olyan pszichés pluszt, egy olyan attitűdöt, ami nem fogható semmi máshoz. És az, hogyha van valakinek egy alap gyorsasága, vagy egy alap iram állóképessége, ahhoz képest a maratont lehet lazábban, könnyebben futni, sőt kell is, mert tisztelni kell a maratont, főleg a legelején, és ebből tényleg elképzelhető az, hogy egy örömfutásként holtpont nélkül fusson végig valaki egy ilyet. De én az ultrával kapcsolatban is hallottam lányoktól, hogy féltek tőle, elindultak, és végignézelődve, óriási örömmel, holtpontok nélkül futották le az Ultra Balatont jó páran. Ez is alkat kérdése, hogy kinek milyen a szervezete, mit hogyan bír, és azt megfelelő tisztelettel hogyan tudja hozzá oda tenni az adott távhoz. És ugyanez volt itt a maratonnal kapcsolatban is, sőt, utána legalábbis nekem sokkal fontosabbak lettek volna, meg voltak is az 5000 méteres bajnokság, a 10000 méteres bajnokság, főleg a 10000, tehát ott nagyon-nagyon sokat harcoltunk, küzdöttünk, nagyon sokat készültünk, meg is volt hozzá a gyorsaság, de a legvégén, mivel azért abban az időben nagyon-nagyon sokan futottak jól, pont az a pici hiányzott a hajrá, amiben a Jutka meg nem volt igazán jó. Aztán emiatt a maratonon már ezek a csalódások, hogy mondjuk végig diktál 3-20-as tempóban egy 10.000 métert, és a 9.800 méternél meg lehajrázzák, azért az egy olyan kudarc élmény, hogyha valaki nagyon szeretne bajnokságot nyerni, mert azért akkor még a magyar bajnokságnak sokkal nagyobb volt a presztise, mint ma. Ez sajnos ezt ki kell mondani. És ebbe te is kérdezgettél, hogy mi lehet ennek az oka. Hát abban az időben lényegesen többen csinálták és vágtak bele ebbe. Sokkal nagyobb volt a perspektíva annak tekintetében, hogy hova lehet eljutni vele. Sokkal magasabb polcon volt az elismertsége is annak, hogyha valaki ért el eredményt, jobban tisztelték, és ebből adódóan mindenki vágyta is azt, hogy oda jusson azok közé, meg azok elé, akiket addig istenként tisztelt. És ez nagyon-nagyon fontos része annak, hogy tovább tudjon valaki lépni. Úgyhogy itt a maratonnál ennyi volt csak az, ami itt bejött. Aztán mivel jól sikerült, és itt azért mindenképpen azt ki kell hangsúlyozni, hogy nagyon kevés kilométerből igazából nem megfelelő fölkészüléssel jutott el 2:41-ig.
Na ezt akarom kérdezni, hogy azt mondtad, hogy tisztelni kell a maratoni távot, de kell egy könnyedség, ami ugye a középtávfutók, ha maratoni tempóba futnak, megvan. Viszont ahhoz, hogy mondjuk 2:41-et fuss, sőt, utána pár évvel később 2:33, és aztán ott maradjál, mert ahogy néztem, azért Judit, te egy stabil 2:32 körüli futó voltál, egy-két pozitív-negatív kilengéssel idézőjelben. Szóval, hogy ott már azért ez a könnyedség, én nem vagyok benne biztos, hogy megvan. Tehát amikor Hamburgban betörtél az élvonalba, ott futott egy 2:33-at, vagy ugyanabban az évben még Splitben az EB-n egy ötödik helyet, azért ott már jól érzem, hogy össze kellett szorítani a fogadat?
Nagyon jó volt. Figyelj, amikor az ember jó állapotban van, amikor végre, nekem az a hamburgi verseny volt az első olyan nagy külföldi verseny, ahova úgy mentem ki, hogy nagyon jó állapotban voltam, és tényleg összejött az időjárás, összejött az ellenfelek, hogy nagyon jó bolyba tudtam futni, hogy minden összejött végre.
És itt jelentkezik az, tehát ezek a pluszok, hogy ott, amikor valaki megérzi azt, hogy ezt akár még meg is nyerhetem, tehát olyan pozícióban vagyok, ami mindenképpen földob, innentől kezdve ez egy happy érzés, és olyan pluszokat tud hozzáadni, ami megint csak nem hasonlítható semmihez. De én a Berlin maratont tudnám ide példaként hozni, hogy oda viszont már úgy mentünk ki, hogy itt most már, tehát olyan állapotban volt előtte, ugye akkor volt az atlantai olimpia, ahol egy gyomorfertőzés miatt nem tudta kifutni magából azt, ami benne volt, ott nagyon-nagyon jó magaslati edzőtáborok voltak, tehát hihetetlen jó állapotban volt, az egy óriási kudarc volt az atlantai olimpia, és abból nem elengedve ezt az belső erőt, meg a formát sem, Berlinbe már úgy mentünk ki, hogy itt most valami nagyot kell, hogy szóljon. Na most az a berlini futás viszont iszonyú koncentrációról szól. Tehát ott az, hogy a 3:35-ös ritmust másodpercre tartsa valaki, és nagyon-nagyon odafigyeljen arra, hogy semmi ne vigyel ebből, folyamatosan monitorozni kell magát, hogy minden rendben legyen, maradjon a tempó, és így lehet elérni azt, hogy a második fele jobb legyen. Itt te nem tudok mást mondani, mint ez már, ami fölkészültség és koncentráció, tehát az már nem, ott már nem az öröm, ott egyszerűen meg kellett csinálni azt, ami benne volt fizikálisan, és ott sikerült is, az egy nagyon nagy öröm volt.
Ott járunk a 90-es években, mondom, EB 5-dik, szuper időket fut.
Bocs, itt álljunk le egy pillanatra, mert ezt az előbb el is akartam mondani, és pont ez az EB 5-dik hely, ez is egy tanulságos dolog, ugyanis ott még mindenféle tét nélkül, felszabadultan, hatalmas örömmel tudta ezt az eredményt elérni. Ez egy dimbes-dombos pálya volt, szintén melegben, nagyon sokan fejreálltak. Ez az EB 5. hely, ez akkor egy óriási nagy eredménynek számított, akkor még az EB az legalább akkora szintű verseny volt mondjuk, mint egy olimpia, és ez bizonyítja az, hogy a Rózsamota olimpiai bajnokként nyerte akkor ezt az EB-t, a Jegorova olimpiai bajnokként lett második.
Utána lett olimpiai bajnok.
Igen, utána lett, és tehát akik előtte voltak, azoknak nagyon-nagyon komoly címeik voltak, tehát akkor még nem volt ez a kenyai dömping. Viszont ez az 5. hely, ez olyan iszonyú magasra tette a mércét, hogy ebből adódóan a következő világversenyeken, és ez elsősorban inkább a VB-kre, EB-kre, olimpiára vonatkozott, hogy olyan magasan volt a szint, és annyira elment már ez a felszabadultságból, örömből való futás, hanem a megfelelési kényszer, meg hogy sikerüljön, és mindig utána volt egy olyan, hogy túlzott elvárás, túlzott iram, túlságosan beletolta a versenybe, főleg az elején, ami nem biztos, hogy megvolt, és aztán onnantól volt egy-két ilyen kudarcszerű élmény, amikor viszont már nem tudta annak az eredménynek megfelelően.
A világversenyen, ugye nyári versenyek azok mindig speciálisak, én nem bírtam annyira a meleget, és ennek is tudható.
És azért ez is egy érdekesség, hogy ezt mind tanuljuk, hogy hogyan lehet egy meleg versenyben futni, és azt szerintem a mai emberek számára egy csoda, és most így visszatekintve én is azt mondom, hogy a Jutka az első 25 maratonját azt egy korty víz nélkül futotta. Igaz, hogy abban azért kevés olyan volt, ami nagy melegben történt, de a frissítés sem egyszerű, tehát hogyha valaki...
Ezt akarom mondani, mert ez a szakdolgozatodban erre kitérsz, hogy például a Göteborgi VB-n 95-ben ezt írod, és ezt mondom, döbbenten olvastam, hogy meleg napsütéses délelőtt fogadott benneteket, és mindenki árnyékba húzódott, de hogy a frissítés már elkezdték a versenyzők, akik gondolom, nem tudom, nyugatiak, vagy felkészültebbek, vagy tájékozottabbak voltak, és azt írod, hogy számunkra ez még mindig megoldatlan probléma volt. Tehát
igen.
Olyan furcsa, hogy visszatekint, oké, 25 évvel ezelőtt volt, de hát azért az valahogy gondolja az ember, nem, hogy azért valamit iszik, vagy akkor már voltak ilyen izóitalszerű dolgok, szóval...
Nem ittunk vizet se. Semmi.
Nem, itt megmondom, hogy mi a probléma. Nem, tehát abban a pillanatban, tehát ezen a szinten, hangsúlyozom, tehát ezen a szinten, ha meg tudod oldani frissítés nélkül, sokkal nagyobb eredményt fogsz elérni, mert abban a pillanatban mihelyt elkezdesz inni, de azt azért tegyük hozzá, hogy ez 30 év távlatából mondom, tehát most már én is másképp gondolkodom, de ott, hogyha valaki akár egy-két kortyal többet iszik, vagy nem megfelelő időben itt azt az egy-két kortyot, akkor fölburul a vérsűrűség, és sokkal nagyobb a valószínűség a fejreállásnak, mint hogyha ha nem iszik semmit. De ezt nyilván aztán utána már kiküszöböltük, de nem kell itt, tehát a maraton a 2,5 óra, az még, ott nem kellenek hókusz-pókuszok, és azért ezt lehetett látni, meg lehet látni mind a mai napig, hogy azok a 3 percen belül futó kenyaiak is, hogyha egy picivel is többet isznak ott a vége fele, az ugyanolyan sugárban jön vissza, mint amilyen módon bevitték, és abból nem fognak tudni profitálni, tehát attól nem fog jobban futni senki, hogy frissített, vagy hogy mit frissített. Attól fog rosszabbul futni, hogyha nem jól csinálja ezt. Tehát ha nem olyat visz be a szervezetbe, vagy már a gyomor nem tudja befogadni ennél az iszonyú irannál. Tehát ez kettős dolog, tehát itt most nem arra kell gondolni, hogy most én elmegyek futni, és közben iszogatok, meg akár ehetek is előtte. Itt azért a 3.30-es iram, mondjuk a lányok esetében, vagy a fiúknál a 3 perces iram, az nem igazán teszi lehetővé azt, hogy a gyomorban annyi vér legyen, meg ott azt föl tudjon szívódni, és egyáltalán azt hasznosítani tudja valaki. Frissítés, én állítom, hogy még mind a mai napig nem tesz hozzá annyit az élversenyzőknek, mint amennyit hozzá gondolnak nagyon sokan.
Ez nyáron probléma, a világversenyeken, mert tavasszal meg ősszel egyáltalán nem jelent. Tehát én is próbáltam így frissíteni, de mindig azt éreztem, hogy kiesek a ritmusból, meg szúr, meg minden bajom van, és akkor ezt próbáltam úgy, hogy, vagy nem is gondoltunk, hát akkor nem, jó, a versenyeken volt ott frissítő, de minimális volt, amit így meg elvettem, és akkor később ezt már edzésen így próbáltuk gyakorolni, hogy a nyári világversenyen tudjak frissíteni. Úgyhogy most már tudok, de most meg már nem tudok futni.
Hát talán annyit tudnék még hozzátenni, hogy ha valaki elrontja az iramot, vagy nem megfelelően készült föl, és mondjuk verseny közben valahol, valamikor elhajlik, hát nyilván akkor el is kezd kiszáradni, tehát iszik. Na onnantól kezdve lehet, hogy be se nagyon fog érni, vagy azt fogja érezni, hogy nem tud annyit inni, hogy egyáltalán a szomját oltsa. Na, hát onnan, tehát ez jelenti azt az állapotot, amikor már szétesett minden. És hát nyilván az ennél hosszabb távoknál, vagy hogyha valaki a maratont mondjuk 3,5-4 óra alatt tudja csak lefutni, idézőjelbe téve persze a csakot, mert ő neki nyilván az a maximum, az már az az idő intervallum, ahol viszont nem képzelhető el frissítés nélkül. Tehát itt van ez a 2 óra, 2,5 óra, ameddig el lehet vinni a szervezetet a megfelelően fölkészült valaki úgy is, hogy nem bontod meg az egyensúlyát a szervezetednek azzal, hogy mondjuk úgy iszol, vagy olyanokat iszol, ami esetleg ezt megteszi.
A harmadik komponens, amit említesz a szakdolgozatodban, a frissítés tanulása, a szülés jótékony hatása mellett, az a magaslati edzőtábor. Ez már talán elérhetőbb amatőr versenyzőnek is itthon, mármint nem az, hogy nőttek ki hegyeink, de hogy el tudnak menni, meg tudják engedni maguknak, hogy elvonuljanak 3-4 hétre. Egyrészt engem az érdek, hogy ilyenkor mit csinált a gyerek, amit elmondtok a hegyekbe, illetve nem úgy tűnt a szakdolgozatból, hogy ez mindig pozitív eredményt okozott volna. Tehát, hogy néha hosszabb kellett volna, néha nem úgy jött a formaidőzítés. Erről röviden tudtok mesélni?
Akkor úgy ment, hogy központilag mentünk. Tehát mentünk a futók, mentünk a gyaloglókkal, ekkor lesz a világverseny, oké, de hogy most ki az elején versenyez, ki a végén, kinek 3 hét, kinek 4 hét, kinek 2 hét, az már ugye volt egy ilyen köztes megoldás, akkor ekkor van a tábor, ekkor megyünk. És nekem az vált be, ezt így több tábor után tapasztaltuk ki, hogy igazából a 4 hetes, tehát a 4 hétig voltunk fenn, és utána egy olyan 3 héttel volt a világverseny. Tehát az volt az én szempontomból a legjobb, de többször voltunk ugye 3 hétig fent, és utána már esetleg 2 héttel volt a verseny, de próbálkoztunk azzal is, volt úgy, hogy onnan magaslatról jöttünk le egy maratonra, tehát rögtön ott utána a harmadik napon versenyt, versenyeztem, hát az is végül is jó volt, de a legjobb formában akkor voltam, amikor tényleg fent tökéletes munkát tudtam végezni, és kicsit több idő eltelt a lejövetel után.
Egyébként ennek is nagyobb jelentőséget tulajdonítom, mint ami van neki. Természetes, hogy az élettani alapja az az, hogy oxigén hiányosabb közegben elősegíti a vörösvérsejt szaporodását vagy gyarapodását, ezáltal az oxigén szállító képesség jobb lesz. Most ebben nem akarok mélyebben belemenni. Ma már barokamrával, meg egy csomó egyéb dologgal ez elérhető, illetve hát ez is egy adottság, tehát ez is genetika, hogy valaki hogyan rendelkezik ezzel. Nyilvánvaló, hogy a fekete kenyai futók esetében ez egy óriási plusz a számukra, itt keresgetik azt, hogy mitől jobbak ők ennyivel nálunk. Hát azért az egyik nagyon fontos tényezője az ez, hogy nekik teljesen más a vérképzésük, teljesen más az oxigénszállító képességük, és ez egy hosszú táv esetén meghatározó. Nagyon könnyű elrontani. Tehát a magaslat abból a szempontból veszélyes, hogy, és a mi esetünkben ezért volt érdekes, mert a Jutka nem túlságosan sok kilométerből, meg nagyon magas edzés intenzitásból készült. Egyrészt mindig próbáltam óvni, védeni, és nagyon-nagyon inkább alulról megközelíteni, tehát nehogy mondjuk esetleg ez a túlterhelés jöjjön elő. És az ő esetében, amikor eljöttünk egy ilyen 3-4 hetes edzőtáborba, ott gyakorlatilag semmi más dolgunk nem volt, mint pihenni, edzeni, meg készülni. És ha magaslatra fölmegy valaki, és nem akklimatizálódik megfelelően, és ott túlságosan sokat hozzátesz ahhoz, mint amennyit itthon, vagy tehát lent, a lenti körülmények között edzett, akkor ott nagyon könnyen túl lehet lőni a lehetőségeken, és ezzel nagyon ügyesen kellett sáfárkodni. Tehát itt vékony jég az, amit még meg lehetett csinálni, de ha annál többet, akkor az sokkal többet árt, mint amennyit használ. És nagyon sokan a magaslatról, akik hazajöttek, hónapokra telt, mire visszataláltak önmagukhoz, mert annyival, tehát el lehet nagyon könnyen szállni. Túl lehet tolni az edzéseket, és ez a legveszélyesebb.
Minden esetre ott azok a helyeken, ahol mi jártunk, a maga a látványa, hogy ott edzeni, hát olyan gyönyörű helyeken voltunk, hogy az is egy pluszot ad. A társaság, mi mindig úgy voltunk, hogy vagy ugye egy központilag mentünk, vagy volt olyan már, amikor mi magunk szerveztünk, és szerveztünk össze egy kis társaságot, és ott maga az a hangulat is, hogy ott vagy egy jó kis társaságban, edzel, szépen csináld a dolgodat, és közben pedig egy gyönyörű helyen vagy. Mindeközben, amit kérdeztél a kislányunk, mert ugye akkor még csak a Réka volt, ő be volt osztva, ugye volt egyik mami, másik mami, gyerektábor, meg még valami barátnál, úgyhogy általában a Réka ezt, amikor felnőtt, akkor úgy mesélte, hogy ti mindig elhagytatok engem, de hát ez nem így volt, mert a hétköznapokban viszont többet voltunk együtt, és ilyenkor pedig mindahogy más gyerek is megy a nagyszülőkhöz, ő is ilyenkor így szépen volt egy kis táskájába, összepakolt, és akkor ment a nyári nyaralására.
És te mit csináltál ez alatt a 87-től 2004-ig tartó versenysportidőszak alatt? Tehát te minden napodat az edzéseknek rendelted alá.
Igen.
Nem volt hobbid, vagy egy negyedállásod, vagy
hát bármi? Emellett nem nagyon volt, mivel ugye volt már akkor a Réka, tehát ami szabadidő volt, akkor hát természetesen, hogy akkor a Rékával, meg ilyen családi Meg hát mindig a sportról szólt, hát mi mindenhova úgy mentünk, hogy hétvégén is, ha valóban elmentünk, az biztos, hogy futótárs volt, és vittük a futóruhát, akkor egy közös futás, tehát a barátaink is, a baráti kapcsolatok is így voltak, meg a szülőkhöz is úgy mentünk, hogy a hétvégén, hogy ott futottunk, edzettünk, tehát akkor itt nem lehet már, szóval nem lehet elengedni.
De nem érezted azt, hogy ez néha túl csordul, hogy ez sok, hogy, hogy kilépünk?
Nem.
Életforma,
tehát akkor élet. Az ember, ez nem lehetett az, nem is akar, meg úgy éreztem jól magam, ha nekem megvan az a napi, hogy megvan az edzés, megcsináltam, és akkor na utána esetleg lehet egy kis program, de épp ezt beszéltük, hogy mi nyaralni sem voltunk, soha nem voltunk úgy sehol, ami kimondottan a pihenésről, vagy arról az elengedésről szól, mert mindig. Vagy edzőtábor, világversenyek,
jó,
meg...
De. Tehát, hogy azért érzékeltessem a dolgot. Tehát itt nem minden évben, de ha egy évben volt is, akkor egyszer egy ilyen 3 hetes edzőtábor, mert összesen az egész pályafutás alatt egy volt, amelyik 4 hét volt.
Kétszer
volt 4 hét?
Igen.
De akkor már Rékával voltunk Szent Moriszba. Tehát azt azért hozzáteszem, hogy itt egy évben maximum egyszer volt egy ilyen 3 vagy 4 hét, sokkal többet voltunk együtt a Rékával, mint bármelyik átlagember a gyerekével, tehát mi gyakorlatilag együtt csináltunk mindent, tehát a Réka is jött velünk, nem véletlen, hogy ő is elkezdett aztán futni is, tehát ő is benne volt ebben a közegben, ő neki ez természetes volt, így utólag sem mondta sosem, hogy ő neki ez problémát jelentett, de így poénból persze, hogy megemlítette, hogy azért ebbe voltak úgy, hogy versenyek, de ezt még én is éreztem, mert én sem mentem minden versenyre, tehát én nekem is volt olyan, hogy a Jutka elment 3 hétre Atlantába, én akkor itthon voltam a Rékával, én ott nem voltam, vagy akár Sydneybe sem, meg egy csomó olyan versenyen.
Olimpia.
És igazából, tehát én is sokat voltam úgy a Rékával, hogy a Jutka nem volt itthon, de nem, nekem mégsem tűnt ez, meg hogyha ezt valaki hallgatja, akkor azt gondolhatná, hogy hú, hát hogy ez mekkora áldozat, vagy mekkora lemondás, meg hogy a szegény gyerek mennyire nem volt együtt a szüleivel. Hát ez egyáltalán nem így van, tehát ezt hangsúlyozom.
Ezt akartam hozni belőle, én azt gondolom, hogy ti sokkal, tényleg, amit mondta, hogy radikálisan többet voltatok együtt, mint bármely család, csak hogy nem mentetek egymás idegeire, illetve hogy a magából a sportból nem szerettél ki ennyi év intenzív napi szintű robot után.
De hát ez a bizonyíték, tehát az, hogy most 55 meg 58 évesen még mindig ezt csináljuk, ugyanúgy, vagy ugyanúgy szeretnénk csinálni, azt hiszem, hogy ez egy megfelelő bizonyíték arra, hogy ezt mi nem kényszerből, meg nem csak az eredményekért csináltuk.
Szeretjük mind a mai napig, meg tudod, a versenysport után nem is szabad abba hagyni, tehát nekem nagyon jó volt, hogy volt a versenysport, utána volt a Peti után egy levezető 9 év, és ott 14-ben, amikor volt a fáradásos törésem, akkor éreztem azt, hogy ez után már nem tudok annyit beletenni, hogy még résztávozni meg, tehát hogy rendesen edzeni, akkor, hogy legalább azon a szinte, hogy na még ilyen 3 órán belül, hogy azt már, arra már képtelen vagyok, meg maga a sérülés veszély is, tudod. Most is úgy van, hogy megyünk, és akkor egy kis váltogatás, kis kicsit temposabb futás, de szóval úgy már nem tudnék edzeni azon a szinten, hogy tényleg úgy oda tenni magam, viszont...
Te kívánnád egyébként, tehát hogy a lelked fejed kívánja, csak érzed, hogy testben nem megy, vagy most már...
Nem, hanem én ezt szeretem, de így szeretem most már, ezt elengedtem azt a részt, meg ez már szerintem ennyi év után már felesleges is úgy gondolkodni, hanem ez, hogy esetleg kitűzünk egy-egy célt. Tehát figyelj, tavaly előtt voltunk ugye 18-ban, akkor elmentünk például itt aranyos kis szomszédunk, benevezett bennünket a Kinizsi 100-ra. Uh-huh. És a Kinizsi 100 teljesítménytúrát úgy csináltuk meg, hogy a 70%-át futottuk. És ez akkora élmény volt, annyira jó volt ez együtt az Ottival, tehát így hárman, aztán végül hárman futottuk végig, vagy csináltuk végig, de ez is egy elhatároztuk, és akkor erre úgy készültünk, de nem olyan, nem tudom milyen extrákat, de ezt megcsinálni, szóval ilyenek kellenek. És akkor erre emiatt is azért kell, meg mindent, meg kívánjuk azt, hogy igenis kimenni, ez hozzátartozik a mindennapjaink az ugyanúgy.
És gondolom, a mindennapjaitokban is, a közös futásaitok során is ilyen fantasztikus évődést, kedves torzsalkodást produkáltok, sokkal caljabb, mint amit most ebben az első részben produkáltatok. Szerintem ezt nagyon élvezték a hallgatók, és a másodikat is élvezni fogják, mert biztos vagyok benne, hogy ugyanígy fog folytatódni.
Mert várjál, mert most akkor én nem vagyok jól képben.
Igen, ez megy majd így.
Tehát ez most úgy fog lemenni, hogy mi beszélünk. Igen. Én erről nem tudtam. Én azt hittem, hogy majd tehát írsz belőle valamit, és akkor így össze...
De nem hallgatod ezeket, apa? Most lebuktál?
Ennyi volt az első rész Földingékkel. A második részben végigelemezzük a Berlinben futott magyar női maratoni csúcsot, beszélünk az amatőr, illetve a későbbi profilét kiteljesedéséről, a fehér, majd később a fekete futók dominanciájáról, doppingról, kütyükről, a két futott maratoni olimpiai döntőről, kifáradásról, kiégésről, a pihenés fontosságáról és visszatérésről a második szülés után, erkölcsi kérdésekről és a futás régi és mai becsületéről, bármennyire is patetikusan hangzik.
Minden perc értékes, amit a futással tölthetünk, amit a családunkkal tölthetünk, és ez a szlogenje a Magyar Hospice Alapítványnak is. Ezért, ha tehetitek, támogassátok a hospiceház.hu címen.
A műsor a Béton partnere.